Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 77. Zsoltárunk első versét énekeljük. 77. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az Istenhez az én szómat emelém kiáltásomat. Foglaljuk el helyeinket, és maradjunk végig ülve. Keressük ki és énekeljük 299. számú dicséretünket, annak mindaz 5 rövid versét. 299. számú dicséretünk így kezdődik. Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vad tengere. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük azt a csodát, hogy az emberiség milliárdnyi életei között számon tartott emberek vagyunk. Köszönjük, hogy te figyelsz ránk, hogy neked fontosak vagyunk. Köszönjük, hogy kegyelmed naponta megújul rajtunk. Köszönjük, hogy bocsánatod újra és újra készen van, hogy megbánt bűneinkből föloldozz. Most is. Köszönjük, Istenünk, hogy jó vagy. Nagyon hálás a szívünk az igéért, a te valóságos szavadért. Köszönjük, hogy azzal világítod lépteink előtt az utat, hogy meg ne üssük lábunkat a kőbe. Köszönjük, hogy szavad gyógyír, félelmek, betegségek, bajaink között. Köszönjük, hogy ígéddel emelsz, támogatsz, vigasztalsz, és megörvendezteted szívünket. Ami Urunkért, megváltó Jézusunkért kérünk, szólj hozzánk ma is kegyelmesen, irgalmasan. Úgy állunk előtted, mint akik a te szavadra kíváncsiak. Töltsd be lelkeddel és ígéddel szíveinket egészen. Hadd mehessünk haza veled és benned, gazdagom. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Kedves testvérek, Istennek ígéjét a Márk evangéliumából olvasom. A mai napra rendelt újszövetségi igeszakaszunkból néhány igeverset, ez tehát a Márk evangélium a 6. fejezete, a 30. verssel kezdődő és a 34. verssel bezáródó szakaszt olvasom. És az apostolok összegyülekeztek Jézushoz, és elbeszélének néki mindent, azt is, amiket cselekedtek, és azt is, amiket tanítottak. Ő pedig mondta nékik: jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan voltak a járókelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük. És elmentek hajón egy puszta helyre, csupán ő maguk. A sokaság pedig meglátta őket, amint mennek, és sokan megismerték őt, és minden városból egybefutottak oda gyalog, és megelőzték őket, és mentek hozzá a gyülekezetbe, és kimenvén Jézus nagy sokaságot látott, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sokra tanítani. Kedves testvérek, igazán szívem, lelkem, meggyőződésem szerint mondom visszatérően különböző megfogalmazásban lényegileg ugyanazt, hogy Isten nagy ajándéka az, hogy van Bibliánk. Boldog ember az, aki olvassa a Bibliát, mert az tényleg az élet könyve. Az ideig való földi életé és az örökké való halál utáni életnek a könyve. Fontos ezt komolyan vennünk. Az élet nem ennyi. Az életnek van egy földi, egy testi, egy ideig való része. Ez a rövidebbik rész. A felkészülés az örökké valóra. Amikor azt mondom, hogy a Biblia az életkönyve, akkor ezt a két életet együtt mondom. El ne higgye senki, hogy ennyi az élet. Kinek hány év vagy évtized. Örömben, bánatban, éhségben, gazdagságban, sikerben, sikertelenségben. Nem ennyi az élet. A Biblia tényleg az életkönyve, mert hogy e földi, ideig tartó életünkről épp úgy tanít bennünket, mint arról, amiről senki nem tanítja az embereket. Mint amiről senki nem beszél az embereknek, mintha nem lenne. És ez az örökké való lét, az örökké való élet. A kettő együtt az élet. Amikor tehát kimondom, hogy a Biblia az életkönyve, ez ezt jelenti, ezt a kettőt együtt. Mert a kettő együtt az élet. Azt mondja egy helyen az Új Szövetség Timóteus könyvébe, hogy a teljes írás Istentől ihletett, Istentől sugalt, mint egy az Isten szájából kilehelt a teljes Biblia. Kedves testvérek, ez az Isten szájából kilehelt, ihletett, csodálatos könyv a Biblia, az emberi szív szempontjai szerint íródott meg. És a bevezetőmben most ezt szeretném nagyon aláhúzni, hogy gondoljuk együtt végig ezt a mondatot. A Biblia a szívem szempontjai szerint íratott meg. Nem a szomszédra, nem a történelemre, nem a jelenre vagy az eljövendőre. Az én szívem szempontjai szerint íratott meg a Szentírás. Annak ismeretére való tekintettel. Az élő Isten, aki megteremtette az embert, mindenkinél jobban ismeri, mert az ő alkotása. Mindenkinél jobban szereti. És Isten, amikor ihlette a Biblia könyveinek íróit, szerzőit, inspirálta, akkor az emberi szívre való tekintettel íratta meg az egész Bibliát. Ezért nagyon fontos könyv ám ez a Biblia. Az Isten az egyetlen, aki ismeri az ember szívét igazán. Senki nem ismeri úgy. Mi magunk nem ismerjük a saját szívünket úgy. Ha azt mondom, hogy a Biblia az élet könyve, akkor mindezekre gondolva mondom. A szívem szempontjai szerint született a Biblia. Így döntött az Isten, és így is történt. Az embernek és az emberről, ennél nincs fontosabb könyv. Se az embernek, se az emberről. Milyen súlyos hibát követel az, aki soha nem veszi a kezébe. És milyen áldások forrása egy ember életébe, aki a Biblián tájékozódik, például az életéről, a másik ember életéről. Isten mindent tud a szívünkről. Méghozzá tévedhetetlenül. Egyedül Isten tud mindent rólunk, de ő mindent tud a szívünkről. Kedves testvérek, olyan csodálatos dolog ez, hogy amikor megszólal az ige hirdetés, akkor Jézus odaül mellénk. A fölhangzott ígén keresztül. És ez ma is így történt. Hát nem gyönyörű? Ugye nem is gondoltad, hogy Jézus ott ül melletted. Ahányszor felhangzik az ige, ahányszor felhangzik Isten igéje, akár olvasod, akár hallgatod, vedd tudomásul ezt a nagy csodát, ezt a nagy kegyelmet. Jézus melléd ült. Pontosan úgy ült mellénk, testvérek, ahogy a felolvasott igében, valóságosan, így olvastam, hogy amikor az apostolok összegyülekeztek, Jézusnál gyülekeztek össze. Odaültek Jézus mellé. Jézus odaült melléjük. Egy nagyon kétségbejtő, szörnyű történet után vannak az apostolok, Keresztelő Jánost lefejezteti Heródes, és a testét elviszik és eltemetik. Van egy szörnyű élményük, mikor Jézus maga mellé ülteti őket. De ugyanakkor csodálatos dolgokat is átéltek, úgy ülteti le Jézus maga mellé őket. Ugyanis elkezdődött a keresztény misszió. Közvetlenül ezelőtt olvassuk, hogy Jézus kiküldte a tanítványait. Kiküldte, hogy igét hirdessenek, hogy betegeket gyógyítsanak, hogy ördögöket üzzenek. Kiküldte őket. És a tanítványok életében nagy és életre szóló élmények történtek, és most Jézus összegyűjti őket, és azt mondja, na számoljatok be. Mondjátok el, mi történt a misszióban? Mi történt veletek, miközben beszéltetek, tanítottatok? Miközben gyógyítottatok? Miközben ördögöt üztetek? Mi történt veletek? Mi történt bennetek? És mi történt általatok? Lehet, hogy senkit nem érdekel, különösebben az, hogy kivel, kinek, mit beszélünk, testvérek, vagy hogy mit teszünk, de Jézust érdekli. Ezért hirdetem, ha az ő gyermeke vagy, legyél készen arra, hogy Jézus beszámolót vár tőled. Fontos minden, amit mondtam, ha Jézus gyermeke vagy. Jézus a saját tanítványait ülteti le maga mellé, hogy a beszámolójukat meghallgassa. Nagy munkába voltak a tanítványok. Szerte jártak Jézus parancsára. Mentek egyik faluról a másikra, és tették azt, amivel Jézus megbízta őket. És most be kellett számolniuk. Mit mondtatok az embereknek? És mit tettetek az emberekkel? Változatos, izgalmas, kudarcokkal is teli volt az az élmény, csomag, halmaz, ami összegyűlt a tanítványok életébe az első missziói útjuk során. Jézus most megállítja őket, megpihenteti, és beszámoltatja. Figyelmes Jézusunk van ám, aki nagyon kíváncsi arra, hogy amikor mi az ő gyermekei, az ő benne bízó gyermekei, szerte járunk ebben a világban, a mi világunkba, amelyik lehet, hogy csak egy családi otthon, egy szűk baráti kör. Mit mondunk, és mit teszünk? Gyertek, üljetek le. Pihenjetek meg egy kicsit. És mondjátok el. Kedves testvérek, nem Jézusnak van szüksége erre, hanem nekünk. Nekünk van szükségünk arra, hogy időnként leültessen, elcsendesítse Jézus, és azt mondja, hogy most gondoljuk együtt végig. Mit szoktál te mondani embereknek rólam? Mit szoktál te tenni emberekkel az én nevemben? Annak idején kettesével küldte ki Jézus a tanítványait, most mindnyájan együtt vannak, mert mindegyiknek a másikét is hallania kell. Mind a 12-nek, mind a 12 beszámolóját hallania kell. És kezdődik a beszámoló. És elbeszéltek néki mindent, amiket cselekedtek, és azt is, amiket tanítottak. Most, kedves testvérek, itt van örök időkre nézve a keresztény bizonyságtétel iránya és alapja. A keresztény bizonyságtételnek két iránya van. Az egyik, hogy tanítani kell, a másik, hogy ezzel összhangba cselekedni kell. Ez a két alapja minden keresztény missziónak, bizonyságtételnek. Nem lehet a kettőt kijátszani egymás ellen. A kettő együtt egy. Tanítani és tenni. Mit mondott nekik Jézus? Mit kell tanítani? Megmondta nekik Jézus. Nos hát, amikor mi beszélünk a magunk kereszténységéről, tudjuk, hogy mit kell mondani? Megmondta Jézus. Az övéi mind tudják. Tudod-e, hogy mit kell mondani? Először is elmondom, hogy mit nem. Nem a magadét kell mondani, arra senki nem kíváncsi. Nem a keresztény blablákat kell mondani, arra se kíváncsi senki. Nem a véleményedet kell mondani, nem az ítéletedet kell mondani, nem a kritikádat kell mondani. Ha Isten dolgairól beszélsz, Isten országáról kell beszélned. Ezt mondta Jézus. Járjatok szerte, és mondjátok el, ímé, Isten országa már itt van. Bennem itt van. Elhoztam közétek Isten országának a törvényeit, Isten országa életszabályait, Isten országa levegőjét. Erről beszéljetek az embereknek. Nem az a mi keresztény bizonyságtételünk egyik legnagyobb problémája, hogy nem erről beszélünk. Tám, mert szégyeljük. Vagy magunk se hisszük. Elmenvén tanítsátok meg őket Isten országáról, hogy az immáron itt van. Isten országa ti bennetek van, mondja Jézus. Tényleg? Isten országa ti közöttetek van, mondja egy más helyen Jézus. Tényleg? Tanítani az embereket Isten országáról. Nyilván ehhez tanultnak kell lenni. Isten országa csodálatos életrendjében tanítottnak lenni. Engedem-e, hogy Isten tanítson engem? Hogy én is taníthassak Isten országáról másokat. Aztán mondott még valami furát Jézus, egyrészt tanítsatok, másrészt gyógyítsatok és ördögöket űzzetek. Úgy becsülettel végig gondoltam én ezt, mert több napja írom ezt az igehirdetést. Vagy vajon kit érdekel ez? Isten országa, meg hogy gyógyítani, meg ördögöt űzni, hát legfeljebb filmben jó, de kit érdekel ez? Vajon odahajtják az emberek a fülüket ilyesmire? Számomra persze sokkal izgalmasabb kérdés, hogy tudom-e, hogy mit kéne mondanom? Tudom-e, hogy mit jelent gyógyítani? Tudom-e, mit jelent ördögöt űzni? Úgy látom, az embereket jó, ha a földi országuk érdekli, ha érdekli. A választások általában arról beszélnek, hogy a választójoggal rendelkező magyar állampolgároknak általában a fele megy elválasztani. Annyira érdekli a saját országa. Vagyis nem nagyon érdekli. Hát még Isten országa? Hát a saját földi országa nem izgatja annyira? Gyógyítani, ördögöt űzni. Testvérek, az a helyzet, hogy Jézus egyetlen egy parancsát sem vonta vissza. Tehát olyan nincs a Bibliába, hogy a 21. században már nem kell gyógyítani, a 21. században már nem kell ördögöt űzni, a 21. században már nem kell az embereket Isten országáról tanítani, pont az ellenkezője van a Bibliában. Az van, hogy az én beszédeim, amíg a világ világ, amíg a világ áll, minden el fog múlni, de az én beszédeim soha, mondja Jézus, soha. Azt nem szégyeljük, amit komolyan veszünk, és így múlik el. Azt, amire Isten azt mondja, hogy örök, azt meg szégyeljük az emberek előtt. Testvérek, Jézus minden tanítása és parancsa megáll. Tanítsatok, gyógyítsatok és ördögöket űzzetek. Mielőtt tovább lépek, azért csendesedjünk el személyesen is e fölött. Mi közöm van nekem ehhez? Ismerek én olyan embereket, akiket tanítok, vagy tanítottam Isten országáról? Ismerek olyan embert, akinek segítettem meggyógyulni? Történt valakivel, hogy az én jelenlétembe a gonosz erői elhagyták? Mert van belőlük bőven, van megszállott bőven, van őrült bőven, van megkötözött bőven, van fogolyember bőven. Ezért megáll az ige ma is, tanítsatok, gyógyítsatok és ördögöket űzzetek. Testvérek, ha ez a keresztény misszió, hányan misszionálunk? És én, aki azt mondom magamról, hogy keresztény ember vagyok, én, és a kérdés azért fontos, mert Jézus időről időre beszámoltatja az övéit, minket is. Na gyere, ülj le, beszéljük meg. Mit tapasztaltál? Hogyan is történt? Mit éltél át, mikor az Isten országáról beszéltél? Hogy harcoltál a rontó erők ellen? Vagy te is közéjük tartozol? Jézust nagyon is érdekli az életünk. Az pedig különösen érdekli Jézust, hogyha már az ő gyermekei vagyunk, akkor mit tanítunk az embereknek? Mit mondunk? És tudjuk-e gyógyítani az embereket? És tudunk-e ördögöt űzni? Harcolok-e ellene? Jézus igényeli a beszámolót. Ezért ülteti le a tanítványait. Ma is igényeli. A beszámolót azután csend és ima követi. Fontos dolog. Jézus elviszi őket, amikor végighallgatja a beszámolójukat, a missziói útról, elviszi őket magukba egy puszta helyre. Ő pedig mondanékik, gyertek el csupán ti magatok valami puszta helyre. Kedves testvérek, a zajból Jézus mindig kiviszi az övéit. Időről időre. Mert az létszükséglet. kivisz egy-egy puszta helyre időnként, és leültet. Ő maga is sokszor tette ezt, hogy kiment az emberek közül valami csöndes helyre. Nem lehet mindig csatazajban, életzajban, tévézajban, bánatzajban és zajok sokaságát sorolhatnám élni, mert belehalunk. Belehalunk. Jól tudja Jézus, hogy időnként ki kell, hogy vigye az övéit. Puszta, csendes helyre. Nincs senkiről följegyezve, hogy annyi dolgozott volna, mint Jézus. Egész földi életébe szerte járt és jót cselekedett, tanított, gyógyított, éhezőknek adott enni, és közben ment faluról falura, városról városra, megállás nélkül, és följegyzik az evangéliumok, hogy sokszor annyi ideje se volt, hogy egyen. És mégis megtanítja most Jézus a tanítványait arra, hogy időnként gyertek el a pusztába egy csendes helyre, ahol csak mi vagyunk. Ahol nincs feladat, nincsenek emberek, nincsenek zajok, csak mi vagyunk együtt, hogy töltődjünk, hogy valljunk, hogy közösségbe legyünk, hogy megpihenjünk, hogy imádkozzunk. Testvérek, a csendesség hiánya szellemi bűn. Szellemi bűn. Iszonyatos vétség az embernek önmaga és a rábízottakkal szemben, ellen. A csöndesség hiánya szellemi bűn. Ezért viszi Jézus az övéit ki a pusztába az első nagy missziói beszámoló után, hogy csak maguk legyenek. Csendbe, beszélgetve, megpihenve, imádkozva. Jézus azt akarja, hogy megtanuljuk, hogy szükséges, hogy végig gondoljam Jézus előtt. Mit is szoktam én mondani az embereknek? Hogyan szoktam én cselekedni az emberekkel? Jézus akarja, hogy időnként mellém ülhessen, és hogy együtt végig gondolhassunk mindent. És tudjátok, olyan csodálatos, hogy ez úgy folytatódik, hogy Jézus utána ott hagyja a csendben a tanítványokat, és elmegy még egyedül is. Tudjátok, hogy miért? Hogy utána az Atya elé vigye mindazt, amit a tanítványok elé vittek. Az imádságainkat Jézus viszi az Atya elé. Gyertek, menjünk el egy csendes helyre. És ezen a csendes helyen, amit elmondtak Jézusnak a szolgálatról, a harcról, a bizonyságtételről, a bukásról, az ellenállásokról, Jézus félrevonul, egyedül marad, és elmegy vele az Atyához. Hogy minden gondom a legjobb helyen legyen. Hát nem gyönyörű? Beszámoló Jézusnak, majd csendben az Úrral a pusztába, és végül a munka jutalma jön ezután. A munka jutalma. A misszióba kiküldő és első szolgálati útjukról visszatérő, és arról Jézusnak beszámoló tanítványok jutalmat kapnak. Testvérek, Jézus iskolájába a munka jutalma a még több munka. A keresztény életben nincs restség. Nincs restség. Aki Jézus Krisztus szőlőskertjébe beáll dolgozni, annak az a jutalma. Kevesen voltál hű, többre bízlak ezután. Először Jézus beszámoltatja őket, majd elviszi egy puszta helyre, csendbe, imádkozni, végig gondolni mindazt, ami történt. Ott megerősödnek, és aki tudja már, hogy folytatódik ez a történet, tudja, és ahogy előjönnek már, ott várja őket az 5000 ember. Jön a jutalom, a még több munka. Testvérek, a tanítvánnyá tétel nem fejeződik be csak akkor, amikor a történelemnek vége lesz. Addig a jutalom mindig az, hogy többre bízlak ezután. Hogy lehet ezt bírni? Hogy lehet ezt bírni? Jön a munka, a még több munka, újabb szegények, bűnösök, éhesek, betegek, megkötözöttek. Nos hát a válasz így hangzik. Bírni csak úgy lehet, ha tudatos keresztény életet élek. A tudatos keresztény életnek két iránya pillére van. Az egyik, hogy tudom, hogy bűnös ember vagyok. A másik, hogy hiszem, hogy megkegyelmezett ember vagyok. Tanuljátok meg! Csak az él tudatos keresztény életet, aki egy, tudja magáról, hogy bűnös ember vagyok. Kettő, de hiszem, hogy megkegyelmezett élet vagyok. Akinek bármelyikbe kétségei vannak, az nem tud, képtelen tudatos keresztény életet élni. Az megfárad, belefárad, félreáll, embereket szíd, embereket gyaláz, kiborul, tönkre megy. A tudatos keresztény élet ezt jelenti. Tudom, hogy bűnös ember vagyok. Ez az egyik iránya a tudatos keresztény életnek. A másik, de hiszem, hogy megkegyelmezett élet vagyok. Ez a kettő együtt, hogy tudom, hogy bűnös vagyok, és hiszem ugyanakkor, hogy megkegyelmezett élet vagyok, ugyanis ott tartanak a testi, lelki erőforrásnál, Jézusnál. Ugyanis mindkettő Jézushoz köt. Az, hogy tudom, hogy bűnös ember vagyok. Ugyan hova mehetnék máshova? A bűneimmel. Kinek kellenék? Ki állna velem szóba, ha tudná igazán, ki vagyok én? Ahogy Isten tudja. Tudom, hogy bűnös ember vagyok. Ez a szívem állapota. De hiszem, hogy megkegyelmezett élet vagyok. Ez Isten szíve állapota. És ezt a kettőt csodálatos módon összeköti egy kereszt. Az én bűnös szív állapotomat Isten csodálatos kegyelmi állapotával összeköti Jézus. Ezért a tudatos keresztény élet azt jelenti, Tudom, hogy bűnös vagyok, és hiszem, hogy ugyanakkor megkegyelmezett vagyok, és mindezt kinek köszönhetem? Egyedül Jézus Krisztusnak. Ezért a tudatos keresztény élet oda köt mindig Jézushoz. Ha eloldottad magad, kösd oda újra. Ha megléptél volna, kezd előről. Bár bűnös vagyok, de megkegyelmezett vagyok. Így lehet hasznos keresztény életem csak. Nem feledkezhetek meg egyikről se. Az egyik ott tart bűnbánatban Jézusnál, a másik ott tart hálaadásban Jézusnál. Bűnös vagyok, de megkegyelmezett. Ez alázatban is tart, meg örömben. Én tudom, hogy a keresztény embernek hányszor keseredik meg lelki értelemben is a szája. Hát akkor hadd emlékeztesselek bennőtöket. Bűnös vagyok, de megkegyelmezett élet vagyok. Hálás vagyok, Uram, hogy nem löksz el magadtól. Ahányszor oda megyek hozzád, mindig újra kezdhetem veled. Mert a kegyelem a te szíved állapota. A bűn meg az enyém. Csodálatos dolog kereszténynek lenni. És gyönyörűségesen szép, tudatos, keresztény életet élni. A többit meg hagyd abba. Annak ugyanis semmi értelme nincs. Semmi. Nincs belőle hasznod neked, csak károd. És nincs belőle haszna senkinek, csak kára van. Hogy hazamész a templomból, és kiderül, hogy nem éled a keresztény életet. Te ugyanaz vagy, aki voltál. Neked beszélhet az Isten. Ugyanúgy lopsz, hazudsz, csalsz, csinálsz minden tovább. Hagyd abba. Üres járatos, boldogtalan, unalmas élet, keresztény mázakkal leöntve, fúj, nincs értelme. Isten boldognak akar látni téged, örvendezőnek, mert tudom, hogy Uram, bűnös, nyomorult ember vagyok. De Jézusomért megkegyelmezett élet vagyok. Ott tart előtted, Uram, a lázadban, és ott tart boldogságban. Micsoda szent iga! Itt vagyok, Uram. És a jutalmad a legtöbb. Nem állít félre, hogy azt mondaná, elég volt belőled. Ez egy méltatlan keresztény élet. Hanem azt mondja, gyere, gyere, kezdjük újra. Várnak az emberek, a betegek, a megkötözöttek, az éhesek, a szomjasak, az elveszettek, a nyomorultak, várnak. De nem tudsz menni erőtlenül, nem tudsz szólni némán, nem tudsz bizonyságot tenni, gyere. Áll a kereszt, elmúlás és rom felett. Köszönöm, Uram, hogy bár bűnös vagyok, Jézusomért megkegyelmezett vagyok. S ha a jutalom, a még több munka, itt vagyok, Uram, használj. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy téged olyan kicsinek látunk, a magunk dolgait, bajait meg olyan nagynak, ott minden pont fordítva igaz.
Te hatalmas vagy. Mindenre elégséges erővel. És azok a bajok, gondok, amelyeket nem győzünk nagyítani, azok olyan kis semmik. Köszönjük neked, Jézus, hogy odaálltál a helyünkre, hogy ne maradjunk bűnben és kárhozatban. Köszönjük, Atyánk, hogy a vétkeinket a te fiadban büntetted meg, mert a te szíved maga a kegyelem felénk. Köszönjük, ha bármit mondhatunk a te országodról, ha bárkiért harcba indíthatsz bennünket, nem hogy leterheljük a magunk dolgaival, hanem hogy emeljük, gyógyítsuk a te szavaiddal. Olyan sokszor érezzük magunkat kimerültnek, fáradtnak, betegnek, nyomorultnak. Köszönjük, hogy lehet veled megpihenni, veled csendbe lenni, tőled erőket venni, és újraindulni. Add, Urunk, hogy amíg tart számunkra a ma, hadd lehessünk örvendező, engedelmes, használható gyermekeid. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti gyülekezeti alkalmainkat is jelzem, a nyári menetrend szerint fogjuk megtartani. Jegyeseket hirdetek, Kolossa Attila nőtlen, római katolikus vallású férfi testvérünk jegyzette, Rácz Andrea Anett református vallású hajadont. Házasságkötésük megáldása 2013. július 27-én lesz, 2:30-kor itt a templomunkban. A mennyasszony édesapja Rácz Béla gyülekezetünk presbitere. Az ő nevükben is hirdetem, hogy a család szeretettel hívja a gyülekezetet az Isten tiszteletre. Együttlétünk végén a 421. számú dicséret első versét énekeljük majd a himnuszt. 421. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Tudom, az én megváltóm él, hajléka készen vár rám.